Sziasztok, én Gáspár József vagyok, ez pedig a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora, Bényi Lacival, Grettel pedig Sid Meier legendás életét boncolgatjuk éppen, és most jutottunk el egy nagyon-nagyon érdekes fordulópontra, mert én ezt nem is tudtam annyira, de képzeld el, hogy Sid Meiernek azért kellett egyébként a saját nevét használnia, és ezért javasolta neki nem kisebb név egyébként, mint Robin Williams, mert hogy egy teljesen új, ahogy te is mondtad, egy teljesen új zsanra felé fordultak, és nem voltak benne biztosak, hogy ezzel így folytatják, akkor a játékosok tudják-e azt kezelni, hogy ez hol és kitől érkezett. Ezért úgy döntöttek, hogy Sid Meier nevét be teszik a játék elé, és akkor így mutatják, hogy ez az ő munkája. Egyébként ez volt az első forduló Sid Meiernek az ilyen isten szimulátorai felé.
Igen, hát ez még azért kisebb volt egy kicsit, ugye a Civilization az tényleg az egész emberi, mondhatni tényleg a civilizáció követi nyomon, ugye körülbelül az időszámításon került 5-6 ezertől, tehát ez a Mezopotámia, Babilontól, ugye a legtöbb korai civilizáció az 2100-ig engedte pörgetni az éveket. Itt a Pirates, ugye erről van szó, a Sid Meier's Pirates, itt már tényleg benne volt a neve a játékban, és innentől kezdve az egy nagyon komoly brandé vált. Gyakorlatilag tök mindegy, mit csinált, ugye utána volt vonattársaság menedzser játéka, voltak amerikai polgárháborút feldolgozó játékai, volt egy ilyen a Civilizationnek egy science fiction verzió, és mindegyik előtt ott volt, hogy ez az bizony a Sid Meiernek a dolga. Még ma is ott van, tehát mikor? 3 hónapja jelent meg a Civilization 7, és hivatalosan az is Sid Meier's
Civilization-ként jelenik, igen.
Jelenik meg, még akkor is, hogyha ő fődizájnerként csak az első részen dolgozott, azután mindig, ezt egyébként én nagyon tisztelem benne, hogy volt benne ennyi, hogy mindig egy fiatal, lelkes designer társat keresett, és akkor rábízta a legnagyobb franchise-t. Nem azért, mert lusta volt, hanem mert azt mondta, hogy figyelj, az alapok kész vannak ahhoz, nem kell hozzányúlni, és figyelj, az alapok a mai Civ 7-ben szinte ugyanazok. Tényleg nem kell hozzányúlni. De hogy a részletek tekintetében ő belerakott mindent az első részbe, amit úgy gondolta, hogy működik. Lássuk a többiek ötleteit. Ez szerintem nagyon ritka, hogy valaki ennyire
önzetlen a saját művével szemben.
Igen, tehát hogy így tényleg megosztja, ezt nem látod, vagy hát ritkán látod, nem tudom. Még akár játékokban is, nem is beszélve ilyen regény folyamokról, mondjuk, vagy filmfolytatásokról.
Nem nagyon jellemző, és hogyha az üzleti adatokat nézzük, akkor ez egy alapvetően 91-es játék volt a Civilization. Jelenleg, hogyha 24 augusztusáig vannak adatok, amit vissza tudtam követni, 73 millió példány, eladott példány. Ez tényleg brutális, és szerintem még nincsen közte teljesen az összes beszámítás, meg akció, ami volt, de hát ugye ez a 91-es. És 91-től 25-ig, tehát ahogy mondtad, igen, valóban pár hónapja jelent meg ez, a Civilization 7 valóban az alapja egyébként nem változott, és itt volt az, amikor ugye Sid Meiernek gyakorlatilag az isten szimulátorai elindultak. A Railroad Tycoon egyébként nagyon érdekes dolog, mert ebből nem csinál többet, de mégis megint egy ilyen zsanrát teremtett ezzel az egésszel, hogy akkor a közlekedés menedzsmentet hogy lehet megcsinálni, és neki azt nézegettem, hogy Will Wright például a SimCity-vel neki volt ráhatása és volt ihlete, vagy hogy mondjam, ihletet nyert abból, igen, és hogy Sid Meiernek nagyon sok munkája az, mint designer, pont amit mondtál, az XCOM, pont amit említettél, ott például designerként működik, és egy bizonyos ponton túl jóval kevesebb programozói munkája van, mint design.
Ez szerintem azért a legtöbbeknél így van, a John Carmack meg a Tim Sweeney talán kivétel, de ők tényleg extrém, tehát ők ez a nagyon szűk programozóként indultak, hogy semmi más nem érdekli őket, tulajdonképpen még az sem, hogy milyen játékot kell csinálni. Az a lényeg, hogy az alatta működő technológia az a lehető legdurvább legyen. Aztán, hogy a többiek azzal mit csinálnak, az igazából ugye majdnem mindegy, főleg a Carmackról vannak ilyen sztorik, amikor között, hogy minek egy játékban sztori, hát a pornóban sincsen sztori, mondta. Ami megmutatja, hogy ő tényleg nem maga feltétlenül a játékok tartalma, értéke működtette, hanem ez a nagyon komolyan, ez a minden teljesítmény kifacsarni, minél durvább grafikát a játékosok elé tenni, amivel semmi gond nincsen, hiszen ott voltak körülött a többiek, akik viszont azt mondták, hogy de azért figyelj, programozzál csak szépen, mi majd megtöltjük tartalommal, csinálunk pályákat, kitálunk fegyvereket, oké, nem a sztori van a középpontban, de azért fontos a játékmenet is. Na de vissza Sid Meierhez, ugye a Pirates az tulajdonképpen egy ilyen vidám, oldalról megfogott ilyen kalóz történet, amit tényleg a játékos szabhat meg. Ott vagyunk a Karib-tengeren, több évszázadunk van mindegyik eltérő körülményekkel, ahol ugye el lehet indulni, ugye ezek hatalmi viszonyok. Az angolok állnak jobban, vagy a spanyolok? Hát ez ugye nagyon nem mindegy, hogyha te ott mondjuk a, nem tudom, valamelyik kormányzó lányának udvarolnál, vagy melyik oldalra állsz, a hollandokat kezded elsüllyeszteni, vagy a portugálokba kötsz bele. Hát ugye az sem mindegy, hogy ez pontosan melyik évben történik, mert attól függ, hogy melyik milyen erős. És egyrészt csinált egy ilyen világszimulációt, tehát nélkülünk is, ha mi semmit nem csinálunk, csak ülünk egy kikötőben, akkor is zajlik körülöttünk az élet, harcolnak a felek, amikor éppen háború van, néha békét kötnek, vannak független kalózok, vannak kereskedők, a spanyol gályák viszik haza az aranyat. Úgyhogy még egy ilyen virtuális világnak is felfogható. Egyébként a Wheelwright-ot pont ugyanez érdekelte a SimCity-ben, hogy először elkészült az, hogy működik maga a város, és aztán utána lett belerakva, hogy egyébként oké, te is csinálhatsz valamit, meg beleszólhatsz. És ha nem is pontosan így működik a Pirates, de ez is szerintem egy nagyon fontos komponens, hogy elhiszi az ember, hogy ez egy élő világ, sokkal inkább, mint a Space Invaders, hogy még egyszer belerúgják szegény designerbe.
Ő már nem alszik jól. Kapott tőled már.
És ami nagyon érdekes, és nekem sose jutott volna eszembe, amíg nem olvastam el az ő visszaemlékezését, hogy tulajdonképpen a Pirates-re én mindig úgy gondoltam, hogy egy ilyen akciódús játék, de ő a fejlesztés úgy közelítette meg, hogy ez egy nagyon-nagyon korlátolt kalandjáték lesz, hogy mindig idegesítette a kalandjátékokban, hogy végtelen a szabadságot, bármit meg tudsz próbálni. Ez főleg ugye a szöveges kalandjátékokban volt ténylegesen bármi, mert oda szövegesen be kellett írnod, hogy mit akarsz csinálni, nem lehetett kattingatni arra a 10 dologra, ami a képernyőn volt. És azt gondolta, hogy nem, csinálok egy kalandjátékot, ahol minden helyzetben csak 3-4 döntési lehetőség, de az mind érdekes eredményeket hoz. És ugye ezért van az megcsinálva, hogy a városokat nem járhatod be szabadon, hanem csak tényleg a fontos helyekre mehetsz el, ugye a templomba, a boltba, a hajógyárba, a kormányzóhoz. Ezért van az, hogy viszonylag le van egyszerűsítve a kardozás, ugye a harcrendszer.
De szerintem ez jót tett neki. Tehát, ez, hogy így igen. Abszolút élvezetes, nem lendültél ki, nem volt százfele menedzselni.
Igen, nem kellett olyan ostobaságokkal foglalkozni, mert egy csomó más ilyen szimulátort itt tényleg lehúzott, hogy az utolsó hány kiflit viszel, oké, de és abból hány van?
Hány barna, hány fehér, igen.
Tehát nem kellett az ennyire tényleg felesleges, létező, de felesleges részletekkel foglalkozni. És erre azt mondta, hogy ő abból indult ki, hogy először vett néhány enciklopédiát, tudod, ilyen 800 oldal is a lehető legtudományosabb felidézése ennek a korszaknak. Tele volt, ugye nem tudom, templomok felgyújtásával, apácák kirablásával, leprával, meg pestissel, tényleg a kalózok nagyon brutális világáról, és azt mondta, hogy ez őt nem érdekli, úgyhogy vett pár gyerekkönyvet, kalózos gyerekkönyvet, és ami abban volt, azt rakták be a játékba. Ugye a kék víz, a vidám hajózás, a kikötők, a különböző csaták a különböző nemzetek között, ugye a halálfejes zászló, és tulajdonképpen a Pirates tényleg gyerekkönyvekből táplálkozik, de mégis úgy, hogy hagyja, hogy abban elvesz. És hogyha akarsz, akkor kereskedsz, hogyha akarsz, akkor a többi kalózra vadászol, ha akarsz, akkor beavatkozol ugye az európai népek politikájába, a háborújába. Van egy minimális sztori, ugye egy elveszett családtagodat keresed, az is megvan.
Az a durva egyébként, hogy mesélsz, hogy gondolkozok, hogy ezeket most mennyire alapnak vesszük egy ilyen stratégiai játékba, hogy hát ezek mind benne vannak, hát ez miért újdonság, és akkor ha visszatekernének ezek a játékosok, és megnéznék, hogy egyébként ebben a 90-es években ez hogy hatott, és hogy mennyire volt újdonság, és mennyire adott többet, akkor nagyon gyorsan bekeretezhetjük azt, hogy elképesztően sokat adott Sidmeier ezeknek a kitalálásában, és ezek még a Microprose-os évek, de itt már lassan végéhez ér, mert a Microprose belefogott két olyan projektbe, ami durva volt. Az egyik az, hogy egy arcade gépet fejlesztenek, ami nyilván nagyon sok forrást emésztett fel, a másik pedig egy kalandmotor fejlesztése, mind a kettő beborult, és itt jött el az a pillanat, amikor Bill elment jó barátjához, és mondta, hogy kéne egy kis felvásárlást játszani ezzel a céggel, mert nem egészen fog így a Microprose működni, és gyakorlatilag ez jelentette kicsivel később a cég végét is, és Sidmeier ekkor ment át az által is említett ugye Firaxisbe 96-tól. Az érdekesség az, hogy egyébként maradt még így is a Civilizationt azt mindig vitte tovább, tehát valahogy az így mindig a nevéhez köthető volt.
Igen, ez pontosan nem tudom, hogy ez hogy jöhetett létre, ugye ő akkor ment el a Civilization 2 megjelenése után, amikor a Spectrum Holobyte nevű másik cég, egyébként egy sokkal kisebb cég volt, de valahonnan kaptak egy nagyon sok millió dolláros ilyen, tudod, ilyen kockázati tőkebefektetést, amit felvásárlás felvesz, ma is látjuk. Nem csak a játékvilágban, de ott is. És ez az egykor kis cég bejelentkezett, hogy akkor megvesszük a hatalmas Microprose-t, és vannak ötleteink, hogy ezt hogy lehetne jobban csinálni, ami rögtön azzal járt, hogy bezártak két stúdiót, ami ez a legostobább dolog, amikor megvásárolsz valamit, és nekiállsz azonnal lerombolni. És itt is ez történt, és a Sid Meier mondta, hogy oké, én ebben nem akarok részt venni, úgyhogy van még két designer, akikkel egy évtizede együtt dolgozom. Az egyik a Civ 2-nek volt a lead designer, a másik pedig majd a Civ 3-nak lesz a lead designer.
Ez vicces egyébként, hogy a Jeff Bridges és Ryan Reynolds, az majdnem olyan, mint Jeff Bridges és Ryan Reynolds. Kicsit igen. Ilyen, de nyilván nem.
És őket elvitte a nevére, és itt megint visszajön, hogy milyen jó ötlet volt az, hogy abból brandet építettek. Tehát csak megmondta a nevét, hogy én vagyok a Sid Meier, új stúdiót alapítok, akar-e valaki támogatni? És jöttek is a támogatások, és így jött létre a Firaxis. Egyébként voltak kavarások azért a Civilization-nál, mert nem tudom, emlékszel, de volt egy rövid idő, amíg az Activision is csinálhatott Civilization játékokat, és ezeknek Call to Power volt az alcíme, és bennem egyedül az maradt meg, hogy ilyen élőszereplős videók voltak egy csomó találmányhoz, meg csodához mellékelve. Ez a másik dolog egyébként, mert Civilizationről még nem is beszéltünk annyit, ez, ha esetleg valaki nem ismerné, ez egy fantasztikus feldolgozása tényleg az emberi történelemnek.
Hát a kezünkben, ez egy olyan Isten szimulátor, a kezünkben van kvázi az egész a saját kiválasztott népünknek, a kulturális, katonai, gazdasági, minden létező fejlesztése, de ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg mi írjuk a szabályokat, de mi csak ilyen, hogy is lehet ezt mondani, ilyen kis kerítéseket teszünk az utakhoz, és majd a nép eldönti, hogy mit csinál.
Igen, tulajdonképpen a szabályokat lefektetjük, és a szimuláció azoknak megfelelően dolgozik. Itt is lehet pepecselni dolgokkal, hogy melyik mezőre, ugye az első Civilization az még négyzethálós térképen zajlott, hogy hova építünk, nem tudom, bányát, meg hova mezőgazdasági területeket, de már itt is benne volt, hogy lehetett automatizálni dolgokat. A Sid Meierről azt mondják, hogy neki az a legnagyobb tudása, vagy az a, ami különlegessé teszi, hogy csinál egy szimulációt, és tényleg tök mindegy, hogy az most egy konkrétan egy repülőt szimulálunk, vagy az emberiség történetét, és ő az a designer, aki így félúton nekiáll, és kigyomlálja azokat a dolgokat, amik egyszerűen nem szórakoztatók. És ezt akkor csinálta már, amikor minden más cég arra ment rá, hogy nem, az nem számít, hogy szórakoztató, az a lényeg, hogy 100%-osan szimuláljunk valamit. És akkor jöttek el az olyan dolgok, hogy tényleg a repülőgép szimulátorokban már az is számított, hogy az üzemanyag az hogy fordult a levegőben, és hogy találtak el a golyó, hogy kap gellert, hány százalék eséllyel hibásodik meg mondjuk egy első világháborús repülőnek a gépágyúja a fedélzeten. Volt egy repülőgép szimulátor, már nem emlékszem a nevére, ahol szívrohamot kaphatott a lövészed, hogyha túl közel csapódtak be hozzá golyók. Ami egy valós dolog, én elhiszem.
De nem biztos, hogy a kanapé mellett most ezzel szerettél volna foglalkozni.
Igen,
szerintem.
Igen, de ez olyan unfair dolognak. Először még talán, hogyha egyáltalán tudod, hogy mi történik, ha felfogod, hogy, ja, hogy ő azért nem lő, mert hogy szívrohamot kapott, és azért kapott szívrohamot, mert megijedt. Tehát, hogy ezt azért 80-as években nem tudták prezentálni, úgyhogy tényleg megértsd. És Sid Meier az, aki levág, ugyanúgy, hogy a Pirates-ből kivágták ezeket a nagyon brutális részeket, a betegségeket, a kivégzéseket, ugye minden kalózfilmben ott van, amikor belöknek valakit a cápák, tehát ilyenek nem voltak benne, és a Civilizationnél is valahogy meg tudta csinálni, és annak is voltak előzmény játékai, tehát volt honnan ihletet meríteni, de szerintem fantasztikus, ahogy például a találmányok rendszerével valahogy ki lehetett egyensúlyozni, hogy van szabadságod, te döntöd el, hogy éppen milyen területen kutatsz, de hogy valahogy mégis hihető az, ahogy egymás után feltalálja a néped ezeket a dolgokat. óriási élmény volt, hogy ilyen csodákat, ezek híres épületek voltak, amik mindig valami hatalmas
bonosztattak. Igen.
Tehát ez az egyiptomi piramisoktól az Eiffel-toronyig, meg még sok-sok tucat. Ez pedig egy olyan extra örömet, olyan extra bónusz jelentett, ami szerintem sok, nekem biztosan meghatározta a Civilization élményt, legalábbis eleinte, amikor még ugye nem arról volt, hogy oké, akkor taktika és mi az opcionális, hogyan tudunk minél előbb hatalmas hadsereget generálni. Úgyhogy igen, jött a Civilization, aztán a Colonization, aztán csinált egy nagyon jó Magic the Gathering játékot, ez ugye egy ilyen fantasy kártyajáték. Szerintem a mai napig a legjobb feldolgozása, pedig hát aztán abból volt tömegesen. És ugye a Firaxisnál már ugye beszéltünk róla, hogy ott kicsit más volt a fókusz, már ugye neki, ő volt a cégnek az arca, nem csak a sajtó felé.
Hát a brandje konkrétan, igen.
Hanem
igen.
Ugye a befektetők felé, a kiadók felé, ugye ők fejlesztő stúdió, tehát ők nem adnak ki játékokat, hanem mindig partner kerestek, és azt hiszem 2005 óta vannak a Take-Two-nak a tulajdonában. Voltak nagyon
azért
jó játékai.
Hozzá kell tenni, hogy 99-ben egyébként ő kapott egy hihetetlenül nagy elismerést, mert beválasztották, hát ezt most hogyan tudom mondani, az ilyen az interaktív világra a legnagyobb hatással lévő embereknek a Hall of Fame-jébe, ő ezt megkapta, és azt hiszem, hogy valami szerint volt talán a második, aki így feljátékfejlesztőként került be.
Nagyon sok ilyen hírességek csarnoka, meg legbefolyásosabb játékfejlesztő. Nyilván ez főleg a 80-as, 90-es években volt ilyen értelemben hát a csúcson. Tehát például 99-ben jelent meg az Alpha Centauri,
igen.
Ami ugye egy Civilization volt, de ugye az alap Civilizationnek mindig ott van vége, hát nyilván vagy úgy, hogy elfoglal az egész bolygót, de hogyha normálisan viszonylag békésen telnek ezek az évek, akkor hogy elindul egy űrhajó az űr felé, és az emberiség elkezd terjeszkedni az ismeretlenben. És az Alpha Centauri körülbelül itt indul el, hogy megérkezik az első emberi telepes űrhajó egy idegen világra, amin idegen fajok vannak, és nagyon hasonlít a Civilizationhez, de mégis olyan csodálatos saját íze volt, ugye nagyon fura fajok voltak benne, megjelent egy ilyen extra, hogy a különböző járműveket te tudtad megtervezni. Nem feltétlenül itt sem arra kell gondolni, hogy ilyen CAD programban kellett volna megrajzolni egy futurisztikus tankot, hanem tudtál rájuk ilyen lánctalpat venni, vagy olyan lézerágyút kikutatni, és akkor másféle gép kellett a mocsaras vidékre, mint a, nem tudom, a hegyek közé.
Az az érdekes egyébként, hogy most azt nézem, picit most már így kezd az adásidőnk végé felé, azért kikristályosodni, hogy Sidmannek mekkora hatása volt, hogy alapvetően elképesztően szimpatikus az, amit ő hagyott a játékos világra, és hogyha ezt így megpróbálom összefoglalni, akkor hát a korai időszakban neki a kísérletezés meg gyors prototípusok leképzés, ez egy elképesztő nagy előnyévé vált, és mindig, ahogy te is mondtad, hogy a játékos legyen a középpontban, elég radikálisan fejlesztett, tehát vagy szed ki, vagy felez meg, vagy valamit csinálja vele, de mindig az volt például a Pirates-nél és a Relu Tyclone-nál is, hogy mindig a játékost egy folyamatos ilyen döntéshelyzetbe hozta, hogy nincsen üres járat, nincs az, hogy akkor most neked nem kell. Ha a vonatok mentek, akkor tudja, hogy az egyik lerobbant, valamit csinál, vagy eltérítették, vagy leromlott a sín, de valamit csinálja, ugyanígy a Pirates-ban, ugye ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy zajlott az élet. Van egy híres mondása, hogy a jó játék az érdekes döntések sorozata például, és nagyon a Civilization-nek a fejlesztése kapcsán még az érdekes dolog is bekúszott így az egész dizájnba, hogy bármikor valami új dolog bekerült, akkor valami kikerült, és ezt azért tartotta, hogy a játék komplexitása ne változzon, mert nagyon fontosnak tartotta, hogy ha a játékos van a középpontban, akkor pontosan ne essünk át a ló túloldalára, ahogy te mondtad, hogy már mindennel kell foglalkozni, és akkor elfelejtesz játszani.
Igen, ez egyébként egy ma is elismerendő, meg megsüvegelendő vélemény, hogy nem kell, még a jó ötletek közül sem feltétlenül kell mindent beépíteni, mert túl sok ötlet között elvész ugye a játék design, és hát rengeteg olyan játék van, főleg ilyen korai első játékos fejlesztők, akik tényleg mindent be akarnak tenni, és ez lelkesedésből, ez jó indulatból jön, ez jó szándék vezérli, de egy túl komplex izé lesz a végeredmény, és nem pedig egy szórakoztató program, ami lett volna, hogyha mondjuk a felét kihagyják a dolgoknak. Még a Railroad Tycoon kapcsán annyit mondani kell, hogy ott is azért ez a vasúti mágnásság, ez nem feltétlenül olyan dolog, ami tényleg mindenkit azonnal vonzana, de valahogy ezt is olyan okosan tudta gamifikálni, olyan jó dolgokat talált ki, tehát például berakta az egész világot, és benne volt Magyarország is, és például szerintem nem Magyarországon, rengetegen azért játszottak, mert hogy milyen mókás, hogy Pestről, hát kicsit el volt írva, Debreckennek hívták a másik magyar országi állomást, vagy várost, ami benne volt a játékban. De hogy ez is egy ilyen pitiáner ötlet, meg ma, amikor tényleg az internetről le tudod kérni az egész világ részletes térképét, azért ez 90-ben ez nem volt olyan magától értetődő, vagy berakta ugye azt is, hogy oké, akkor legyen az első lépcső az, hogy vasúthálózatot építesz, aztán a második lépcső, hogy már úgy építesz valós vasúthálózatot, hogy az a gazdaságba is beleolvad, és már azzal is kell számolni, és aztán a harmadik, hogy már ugye részvénytársaságok vetélkednek, és már egymást vásárolják föl, és lehet, hogy te tök jól dolgozol a magad részén, de itthon ez a rohadék a szomszéd városból, és nagyon gyanúsan veszi a részvényeket a lehet, hogy fel akarnak vásárolni, és tehát apró változásokkal, egy-egy új funkcióval teljesen át tudta alakítani a játékok fókuszát, és szerintem ez mind a mai napig működik az ő játékaiban.
Tehát bárki, aki Sid Meier nevével filmezett játékkal találkozik, abban biztos lehet, hogy egy nem megírt lineáris sztorival fog találkozni, ráadásul úgy van ez az egész tálalva, hogy mindig a játékos tudja alakítani a narratívát, és hát ennyi fér bele a mai Game On adásba, ez volt Sid Meier, akinek bármilyen játékára bátorítjuk szerintem a játékosokat, igen, nyugodtan próbálják ki, teljesen mindegy, hogy az C64 vagy PC korai szakasza vagy utóbbi, hiszen tényleg egy legendás sorozat atya és legendásan jó játék élményt kínál. Szóval ez volt ma a Game On. Én nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy felkészültél, megint csak fantasztikusan, de megint csak az abban az a helyzet, hogy órákat tudnánk még erről beszélni. Szóval két hét múlva folytatjuk majd egy másik témával, addig is köszönjük szépen, hogy minket választottatok. Sziasztok!
Sziasztok!